Áldás, békesség, sziasztok! Isten igényét olvasom, a Kolossébeliekhez írott levél, 3. fejezet, 2., 3. és 4. versét. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is, ővel együtt, megjelentek dicsőségben.
Sziasztok! Isten igényét olvasom nektek az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. fejezetéből, 8. fejezet 26. versétől 40. versig bezárólag. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: érted is, amit olvasol? Erről az így válaszolt: hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől: kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember: íme, itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari ember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézárába nem ért.
Imádkozzunk. Annyi mindent szeretnénk elmondani neked, Urunk, de ma este talán dilemmáinkkal szeretnénk eléd jönni, mert sok kérdés van bennünk. Visszatekintünk az életünkre, és ránézünk arra, mi történt a veled való találkozás óta, bizony, mintha több kérdésünk lenne, mint amennyi válaszunk. Annyi mindent nem értünk a te dolgaidból. És olyan sok mindenben, mintha a saját magunk élete bizony egy óriási nagy szakadék előtt állna, az itteni parton állunk mi a cselekedeteinkkel, belső törekvéseinkkel, a túlsó parton, mintha azok a valóságok lennének, amelyeket te adsz elénk, és a kettőt, mintha nem kötné össze híd. Keresünk téged, Urunk, és annyi mindent látunk, és megtaláltunk már benned. De igazán azt a nagyon-nagyon biztos pontot, azt az egészen szilárd kapaszkodót, főleg az életünk mélységeiben, ami bennünket felemel, mintha elveszítenénk. Azt is tudjuk, Úr Jézus, hogy olyan gyakran küldesz bennünket, sőt, az egész életünk szolgálat és küldetés. És ebben is olyan bizonytalanság fog el bennünket olykor. Szeretnénk ebben biztosan látni. Szeretnénk megérteni a te útmutatásodat. Nem úgy, ahogy a vágyaink diktálják, hanem úgy, ahogyan te mondod. Ezen a mai estén arra számítunk és arra várunk, hogy megszólítasz bennünket. Ezért vagyunk ma itt. Olyan nagy ajándék lenne, ha ma ismét megnyílna a te ígéd előttünk. És valami csoda folytán, amit most látunk, az a te arcod lenne. Úgy, ahogyan legelőször találkoztunk vele. Hogyha félre tudnánk mindent tenni, ki tudnánk zárni most, ami akadályoz abban, hogy téged ismerjünk föl. És olyan nagy ajándék volna, hogyha elkészítenéd, hogy az emberi szó, a te év ezredes ígéd valami csoda folytán, ami szívünkben a te üzeneteddé formálódik. A legnagyobb dolog, ami megtörténik az életünkben, Úr Jézus, hogyha ennek lehetünk alanyai tanúi. Ezért kérünk, Szentlélek, Isten, hogy légy jelen, ahogyan ígérted. Add nekünk a te világosságodat és a te beszédedet. Ragadj meg bennünket. Mi nem tudunk téged megragadni, de te megtudsz bennünket, és ha ez így történik, akkor képes vagy arra, hogy a legnagyobb mélységből is fölemeljél bennünket. szeretnénk ma téged meghallani, veled találkozni. Jöjj közel hozzánk, hogy mi is közelíthessünk te hozzád. Egyetlen rövid verset szeretnék felolvasni a litlapon látható igéből a Korintus beliekhez írt második levél, második fejezetének 15. fejezetéből. Így szól hozzánk Isten igéje. Mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Történet, amit olvastunk, jól ismert történet, és a ige hirdetőnek két nagy öröme lehet. Az egyik olyan történetről szolgálhat, amiről már legalább 17 prédikációt hallott már mindenki, aki a gyülekezetben van. A másik, hogyha valami ószövetségi genealógiát kap, nemzetségtáblázatot kap, hát nekem az első a mai lehetőségem. Igyekeztem benne élni ebben a történetben, és ha ez ma sikerül, ma este nagyon izgalmas dolgoknak lehetünk tanúi, hogyha mi is ott a Gáza felé vezető úton oroszkálunk és forzódunk, mert hogy valójában Jézus indítására ez a tanítvány Fülöp egy nemzetközi főúton indul el, ami a fővárost köti össze a tengerparti Gázával, és valójában egy szokványos, de nagyon izgalmas beszélgetésnek lehetünk tanúi, amellyel kapcsolatban azt gondolom, hogy Isten útmutatást adhat nekünk, hogyan is hív el bennünket a szolgálatra, hogyan indít el bennünket, mit vár tőlünk, amikor esetleg hasonló helyzetben jutunk egy négy szem közti beszélgetésben, és milyen következményei vannak annak, hogyha az ember evangéliumi szolgálatot végez. Hát mire is indítja Fülöpöt az Úr? Egy nagyon egyszerű, tömör mondat: csatlakozz. Van úgy, amikor Isten ennyire személyessé teszi a szolgálatot. Azt gondolom, itt legtöbben már voltatok úgy az életben, hogy Isten nagyon személyessé tett, fontossá tett számotokra egy ügyet, egy embert, valakit, akihez egyébként nem csatlakoztatok volna, de valamiért az Isten közelében ő egy minősített személyével. Valahogy így van ez Fülöp esetében is. Valaki, akit nem is ismer, valaki, akivel valószínűleg az életében egyetlen egyszer fog találkozni, ez az ember az ő számára nagyon fontos lesz. De nem csak ilyen küldetés van, hiszen ahogy ma is hallottuk itt Eszter felolvasásában, az igéből van általános küldetés is, ami valamennyiünké. Ma, ha te úgy ülsz itt, hogy azt mondod ki szíved legmélyén őszintén, hogy te Jézus Krisztushoz tartozol, és az ő tanítványa vagy, vagy akarsz lenni, akkor rá is vonatkozik az az ige, tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez valamennyiünké. Olyan parancs ez, ami alól elég nehéz kibúvót keresni. Fülöp is tiltakozhatna. Hiszen azt olvassuk itt ebben az igében, hogy az a hely, ahova őt küldte az Úr, járatlan. Minden szolgálat ilyen értelemben járatlan. Hiszen minden beszélgetés új, minden ember más, minden pillanat különbözik az előzőtől. És mégis talán ma is van közöttünk valaki itt, ebben a mai terem, Isten tiszteleten, ebben a teremben, aki számára az Isten ilyen járatlan utat készít elő. Ma is van talán olyan, aki meglepődik ezen, aki elbizonytalanodik ezen az úton. Fülöp is tiltakozhatna. Mert hogy a szolgálat felelősség is, és lehetőség is egyszerre. Ez az ember, ez az etióp főember a templomból indul. Jeruzsálemből jön, Jeruzsálemben van a templom, ahol az Urat imádják. Mindenféle tekercseket olvas. És mivel külföldi ember, nem sokára át fog lépni egy határt, egy olyan határt, ami után nem elérhető. Mintha a mai történeteinket mondaná el ez az ige. Hány és hány olyan találkozás és beszélgetés történik, amely akkor és ott, itt és most lehetséges, és később nem. Mintha olyan emberről lenne itt szó, akik ott élnek körülöttünk a templomaink környékén, mintha a templomból indulnának, és van valami bennük, hogy a tekercseket olvassák, és az írást megértsék, és ezek az emberek elindulnak, és nem sokára talán ők is átlépnek egy határt, ami után már nem elérhetők, és még itt a határ előtt meg kell őket találnunk, és a mi lehetőségünk és a mi felelősségünk, hogy megszólítsuk őt. Ez az ember egy színes bőrű diplomata. Közeledne, érdeklődik az Isten iránt, valamilyen módon tiszteli is azt az Urat, akik az izraeliták imádnak, Talán úgy fogalmazza meg, hogy a maga módján ő is hívő, tiszteletét tette, bár ő csak a pogányok udvarába juthatott be, ugye tudjuk, hogy a templomban sokféle udvar volt, ő csak a legkülsőig juthatott, és mégis valami megérintette őt, olvasuk itt az igében, egészen magával ragadja az írás, és most halad a határ felé, és nem sokára egy egészen más kultúra törvényszerűségei fognak érvényesülni az életében. Isten pedig számon tartja ezt az etióp embert. És küld valakit, akinek egyetlen egy kérdése megfogalmazza ennek az embernek talán az egyik legfontosabb kérdését, amit az életében magának sem tett föl. Nem véletlen, amikor az Isten nagyon határozottan késztet bennünket. Nem véletlen, amikor sokféleképpen mérjük meg a vágyainkat, és nem akarunk annak a csapdájába ragadni, hogy mindent mi szeretnénk, mert a mi akaratunk nem az Isten akarata. És nagyon-nagyon gyakran ez a legnagyobb krízise a keresztény embernek, hogy amit én látok, minden szubjektív, és tele van az én vágyaimmal, törekvéseimmel, de hogyan szedhetem szét ennek a nagyon sűrű bozótnak az ágait, és hogyan láthatom meg a valóságosat, téged, Uram, a te akaratod, a te küldésedet, mert valahogy Fülöpnek sikerült az Úr akaratát meglátni, és a sajátját leküzdeni. Az ilyen ember számára nagy ajándék, amikor megért valamit az Istenből. Fölöslegesnek tűnik, reménytelennek is talán, de mégis van valami több, mivel hiszi, hogy Úr készítette el, engedelmeskedik. Az engedelmesség a szolgálni akaró ember lehetősége és kiváltsága. Mert mindenkit indít Isten szolgálatra, de nem mindenki veszi ezt komolyan. Érdekes, hogy az engedelmességet talán különösen is jellemzi ez a mi korunkra, olyan gyakran kényszerként éljük meg. Pedig az engedelmesség valójában nem erőltethető, nem imitálható. Bár mi gyakran teszünk így. Az engedelmesség nem érdem. Nem olyan dolog, amivel dicsekedni lehetne. Nem arra való, hogy felmutassuk, hogy mások megdicsérjenek bennünket, nem a hitünket méri, az engedelmesség jel. Jel, amely jelzi, hogy életünk része lett Jézus Krisztus keresztjének valósága. És akinek az életében Jézus Krisztus golgotai keresztje valóság, és ez elkezd működni az életébe, elkezd hatni a mindennapjaiban, annak az embernek megadatik a lehetősége, hogy kiszabaduljon az engedetlenség időszakából. Hogy meglássa a saját vágyain túl az Istent. Hogy meglássa a saját kétségein és kérdésein túl azt a nagyon egyszerű, letisztult választ, ami ott van megfogalmazva az igében. Aki teljes lényében átélte azt az önfeláldozó szeretetet, amit leginkább a golgotai kereszten ismerhet föl az az ember, akinek fontos az Isten ügye, annak a keresztre adott válasza csak egyféle lehet, a hála. Az ilyen ember ezért igazítja az isteni törvényszerűségekhez az életét, ezért lejelent harcot a hit, akinek nem harc a hit, annak valószínűleg nem hit a harc. Ezért jelent harcot a hit, hiszen az ő számára valójában egy élethosszig tartó, hihetetlen dilemma, hogyan tudok úgy magam ellen fordulni, hogy ne betegedjen meg, hogyan tudom képviselni az Istent, amikor tele vagyok vágyakkal és törekvésekkel, hogyan tudok leküzdeni valamit, ami bennem működik, ami én saját magam vagyok. Érdemes végig gondolni. Júdás is ott volt a tanítványok között. Jónást is hívta az Úr. Péter is eljutott odáig, hogy fogadkozzon, és ő ezt komolyan gondolta. Ő nem akar becsapni senkit, magát sem, meg Jézus sem, meg a többieket sem. Úgy voltak ők is talán, mint mi. Bennük volt a törekvés, jó szándékú törekvés, határozott és fontos, komoly, életre szóló elhatározás. Az engedelmes ember feszülten figyel Istenre. Megfeszítve próbál minden tagjával, minden érzékszervével Isten felé fordulni, és ha az Úr szól, akkor ő rezonál. Fülöp, amikor megérinti az Úr az ő szavával, akkor elindul. Ugyanabban a helyzetben az egyik ember így, a másik meg úgy reagál. Érdemes megfigyelni. Ha valakinek a kezében van itt Biblia, és kinyitja ennél a fejezetnél, pár verssel korábban, itt a 20. versben is olvasunk egy olyan emberről, aki megkeresztelkedett. Egy olyan emberről, aki nagyon-nagyon komolyan vette mindazt, amit látott maga körül, aki, úgy olvassuk, hitt az Úrnak, és szerette volna a lélek ajándékát és hatását. Simon mágusról van szó. Az ő keresztségében így fogalmazódik meg a tanítványi szó, a te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. És most is egy olyan történetet olvasunk, amikor ugyanígy valaki, aki felismeri az Isten jelenlétét, fontos az Isten lelkének az ajándéka és öröme, és meg akar keresztelkedni, neki pedig ezt mondja Fülöp, ha teljes szívből hiszel, meg lehet, márhogy megkeresztelkedjél. Mert van valami többlete keresztségnek és keresztségnek. A biznisznek és a hitvallásnak. Azoknak a kis, apró sumákságoknak, amit mi is a saját életünkben szeretünk megoldani. Mert szeretünk üzletelni az Úrral. De az Isten nem üzleti partner ezekben a helyzetekben. Ő kizárólagos Úr, akinek ha a törvényszerűségeit elfogadjuk, és szolgálóként ott állunk mellette, ő gyermekként fog szólítani minket. De üzletelni nem lehet az Istennel. Sem a szolgálatban, sem a keresztségben, sem a hitvallásban, sem semmi másban. Milyen megrendítő kettősség ez. Isten küld, és akit küld, az nyilván nem a maga indulatait viszi, nem a maga kivetítéseit, nem a pletykáit, nem az első benyomásait, legfőképpen nem ezt akarja ráerőltetni a másikra. Akit Isten küld, és megértette ennek a küldetésnek a lényegét, annak az embernek egyetlen kérdése lehet, hogyan lehet azt a másikat virágzó, gyümölcsöző engedetlenségéből elsegíteni a számára még ismeretlen határig az Isten országának, azaz még pontosabban ezt a szót magyar nyelvre visszaadva, az Isten királyi uralmának a határáig. Ahol már nem csak az ő törvényszerűségei és énközpontúsága érvényesül, hanem valami sokkal több, az Isten valósága, valós jelenléte. Erre pedig az képes, aki maga is engedelmes. Ha arra a kérdésre akarunk egyszerű választ kapni, hogyan indít el bennünket Isten, most hát így. Ez volt az az indítás, ahogyan Fülöp is átélhette. De mit vár tőlünk az ilyen szolgálatban? Ha valaki elindul ezen az úton, mi az, amit az Isten vár tőle? Azt értettem meg a szolgálatomnak sok-sok pillanatában, hogy az ige hirdetés alig különbözik a lelki gondozástól. Mind a kettőben muszáj megérteni a másikat. Az igében is azt látom, hogy akkor értem meg én is egy történetnek az igazán fontos mozgató rugóit, elemeit, hogyha szinte ott élek benne a történetben. Megtudom és megértem, hogy ki milyen ruhába járt, hányan lehettek, hogyan nézhetett ki az út, milyen nyelven beszélhettek, milyen lehetett a hangzása, milyen hangulata volt a tömegnek, milyen házakban éltek. Egészen más összefüggéseket vesz észre az ember az ígéből, ugyanúgy, mintha valaki megajándékoz bennünket az ő titkával, és megpróbálunk ott benne élni az ő történetében, egészen más összefüggéseket fogunk megérteni. Ezekben a négy szem közti beszélgetésekben, ugyanúgy, mint az ígében, minden egyes momentumban Isten elkészít számunkra egy kulcsot. Egy olyan kulcsot, amely a legnehezebb ajtót is képes megnyitni. Egy olyan kulcsot, ami talán egyetlen kérdésben fogalmaz, foglalható össze, talán éppen úgy, ahogy itt ebben a történetben látjuk meg. Ezt az embert, ezt az etióp embert is meg kell értenünk. Ő akkoriban ennek a közeli országnak a pénzügyminisztere. És mint vezető köztisztviselő, hihetetlen sokat adott a pozíciójája. Kiherélt ő. Eunuk volt. Egészen biztos, hogy az ilyen embernek életen át tartó dilemmája. Megírja. Egészen biztos, hogy tele van kételyekkel, kétségekkel. És nagyon-nagyon sok haszonnal. És olykor, amikor a kettőt egymás mellé teszi, hol az egyik javára billen a mérleg, hol a másik javára. kicsit úgy, ahogy mi is szoktunk mérlegelni. Amikor nagyon sokat adunk föl valakiért, vagy valamiért, és mérlegelünk, nagyon gyakran attól függ, kinek a javára billen a mérleg, éppen milyen kontextusban, éppen milyen helyzetben történik ez az értékelés. Tele van kérdésekkel, Isten és emberrel kapcsolatban. Ott megy a delegációval, a gázai úton, ő is álhatossal megy, égfénnyel, csak ez egy hintó volt az ókorban. Ott voltak azok a fölvezető motorosok is, ahogy itt szoktak száguldozni, kitűzött zászlókkal. Elképzelhetjük a etióp és izraeli zászlókat ott a gázai poros út mentén kitűzdelve. Leáll a forgalom, dugó van, sokan szitkozódnak. Szóval, hogy úgy volt ez, olyan pozíciót jelentett, mint ahogy ma is. Ézsaiás könyvét olvassa. A templomban volt. Bizonyára valamiféle delegáció volt, diplomáciai tárgyalás. Könnyen lehet, hogy csak valamiféle érdekességként mutatták meg neki a hatalmas épületet, ami hát lényegesen nagyobb, mint ami itt a mi templomunk, a Szentek Szentje lehetett körülbelül ekkora. És talán ez a kis egyetemváros felel meg annak a méretnek, amekkora jeruzsálemi templom lehetett. És ahogy belép ez a kincstárnok, ugye a pénzügyminiszter fogányok udvarába, látja az óriási méreteket, és gondolom a diplomáciai tárgyalás során elmesélik neki, hogyan zajlik a kultusz, és elámul, és megvásárolja az Ézsaiás könyvének tekercsét. Kisebb vagyont hagyott ott, mert hogy iszonyú drága volt akkor ez a tekercs. De ő nem sajnálta odaadni a pénzt. Mert hogy mindaz, amit látott, amit megtapasztalt, amiből valami minimálisat érzékelt ott Jeruzsálemben, számára drága dolog. Az akkorikor embere nem tudott magában olvasni, ez egészen újszerű dolog. Mi nyelvünkben talán annyi maradt ebből meg, hogy mikor megolvassuk a pénzt, akkor úgy elkezdjük, hogy 10-20-30, mi is szinte hangosan szoktuk megolvasni a pénzt. De a mi kultúránkban a hangosan olvasás szinte már teljesen elment. Az ókorban nem lehetett, nem tudott az ember magában olvasni. Ha valaki olvasott, az fennhangon tette mindenki. Így olvasott az etióp pénzügyminiszter is a hintójában, amit vagy lovak hajtottak, sokkal valószínűbb, hogy 4 vagy 8 ember vitt a kezében. Nyilván kihallotta Fülöp, amikor ott a közelébe jött. És nem kihallgatta, nem kipréselte, nem kifürkészte. Megértette, hogy ennek az embernek ott akkor fontos az ige. És mivel érzékennyé vált erre az emberre, valamiért fontos lett számára ez az ember, a szavaiból, talán épp a hangsúlyából kihallotta a bizonytalanságát is. Annak a bizonytalanságát, amit az ember életének a krízisei jelentenek. Nagy dilemmái. A megválaszolatlan kérdései. Ami legtöbbször egy-egy érthetetlen igében, vagy az Isten jelenlétében, vagy ilyen kérdésekben jelenik meg, hogy miért engedi ezt az Úr. És ha szeret engem, akkor miért történik mindez velem? És ő rajta miért nem segített? És egyébként is mi az életem értelme és célja? Miért születtem meg erre a világra? Miért van ennyi szenvedés? És hol van az a szeretet, amely mindenestől elfogad engem? És hogy lesz majd a halál után? Tényleg van-e örök élet? Lehetek-e itt boldog? Rengeteg számtalan, végtelenségig sorolható kérdés halmaz, amelyen talán mi is megbotlunk, megbicsaklik a nyelvünk, amit inkább kerülünk, mert nem tudunk rá korrekt választ adni őszintén és hitelesen, de valahogy így lehetett ez az etióp kincstárnok, így lehetett ez az etióp pénzügyminiszter is, amikor olvasta ezt a bibliai tekercset. Érted-e, amit olvasol? A királynő képviselőinek a számára ez volt a legfontosabb kérdés. Én nem tudom, hogy voltál-e már úgy az életben, amikor valakinek föltehetted az életének az egyik legfontosabb kérdését. Vagy amikor valaki úgy ült veled szemben, remekbe osztotta meg veled a nagy titkát, azt, amit talán magának sem mert még bevallani, vagy még soha senkivel nem osztott meg. Hihetetlen nagy kincs ez. Nem természetes. Az, hogy valaki valakivel ilyen közelségbe kerül, ez a legnagyobb ajándék. Az, hogy mi ezt természetesnek vesszük, ez a mi betegségünk. Legyen az lelkipásztor, vagy testvér, magától értetődőnek vesszük, hogy oda megyek hozzád, majd jól meglelki gondozlak, gyere ülök, mondd el, mi a baj, és akkor már az ember, mint a rágógumi automata, bedobom a 20-as, kijön a rágógumi, szóval valahogy így működik, nem. Minősített és elkészített alkalmak ezek. Ez a beszélgetés is ilyen. Nagyon fontos, hogy az ember ismeri a szemetes ládák 6 alapszabályát, és itt úgy, ahogy itt Fülöp esetében is volt. Mit kell tenni ahhoz, hogy egy beszélgetésből hitvallás legyen? Hogyan kell nekünk ott lenni? Az első ilyen alapszabály, hogy meg kell tanulnunk nem csak lelki szemetes ládává, hanem lelki kukává is lenni. Miért fontos ez? Azért, mert bizony komoly kiváltság az, ha valaki elkezdi a saját belső életét megnyitni, és beszélni magáról. Ilyenkor az egyik legnehezebb dolog csöndben maradni. Nem elég csak lelki szemetes ládának lenni, lelki kukává is kell válni. Gyökösi Bandi bácsi, ismeritek őt mindnyájan, ő csinálta, hogy elment egy lelkipásztorhoz, zsebével és stopperórával, most ez nekem be van varva, nem fogom berúgni a kezem. És amikor elkezdett beszélni, benyomta a stopperórát, és amikor a lelkész először közbeszólt, akkor még egyszer megnyomta, és hát leggyakrabban bizony 2-3 percnél tovább nem nagyon bírta egy lelkész. Próbáljátok ki. Nagyon komoly fel, már ne a stopperórázást, azt is akár, azt próbáljátok ki, hogy milyen nagy feszültséget jelent intenzíven, értően, figyelően, odafigyelni valakire, aki épp a legnagyobb szomorúságát, kétségét, vagy az agresszivitását akarja odaadni neked. Meg kell tanulni lelki kukává lenni. A második ilyen aranyszabály, lelki szemetes ládák aranyszabálya, hogy a kuka sohasem nyílik ki magától. Kuka azért van, hogyha kinyitják, akkor nyitva legyen. De ő maga nem nyiladozik, nem akarja vonzóvá tenni magát, nem azért van, hogy mindenki belebámuljon. És mivel az a kuka, amelyik mindig nyitva van, iszonyú büdös, a kuka általában csukva van. A harmadik ilyen alapszabály, a kuka dolga az, hogy szemetet nyeljen el és takarjon el. A kukák nem botránkoznak meg azon, hogyha a szemetet dobnak beléjük. A kuka dolga ez. A kuka ezt tudja, és éppen ezért nem lepődik meg. Nem is értékes kincsekre vár. Ha véletlenül valaki ilyet dobna bele, azt ő visszadobja, ezt hívjuk lelki szelektív hulladékgyűjtésnek. A kuka arra való, hogy olyan hulladékot nyeljen el, ami már semmire nem jó, amitől az illető meg akar szabadulni. A lelki szemetes ládák negyedik alapszabálya, hogy bizony az ószeresek és a guberálók előtt mindig valami olyan sajátos szerkezettel biztonsági zárat képez, amivel még csak ő sem feszíthető. A lelki kukákban nem lehet guberálni. Onnan nem lehet kiemelni semmit, az arra van, hogy az végleg kiürítésre kerüljön. Aztán ötödszörre a kuka nem akaszkodik bele abba, aki belehaigálja a szemetét. Ő nem erre van. Magányosan áll egy utcasarkon, ha valakinek szüksége van rá, használja. De nincsenek rejtett csápjai, nem akarja magát szükségessé tenni, sőt a kuka arra van, hogy lehetőség szerint ne legyen rá szükség. Végül pedig magát a kukát is ürítik. Az a kuka, amelyiket nem ürítnek, nem takarítanak rendszeresen, az a kuka alkalmatlanná válik a feladatára. Hiába van csukva, mégis valami sajátos bűzt terjeszt maga körül, undorítóan összekoszolódik, tönkre megy, azt láthatatlanná válik, mert előbb-utóbb tele lesz, jó, meg lehet még taposni egy darabig, elég ízléstelen dologot turkálni benne, de hát még azt meg lehet csinálni, de valójában a végtelenségig nem növelhető ez. Az a kuka, amelyik büdössé válik, az nem tölti be a szerepét. Miért? Azért, mert az ő feladata, hogy Krisztus jó illata legyen, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Vonzó legyen, olyan, amiben jó beleszagolni, olyan, aminek jó a közelében lenni. Fülöp történetében valahogy ez a valóság jelenik meg. Neki ez valahogy ment, mert jó volt az indulás, jó volt az irány, és jó eszközöket választott, mert volt, aki őt is vezette. Ha valaki így elindul az evangéliumi szolgálatban, és valóban odaáll, és azt teszi, amit az Úr vár tőle, különös következményekre számíthat. Igen, harmadik gondolata ez. Ez a következmény pedig mindig a változás. Ha van kapcsolat, akkor annak van következménye. Az az ember, aki Istennel kapcsolatba kerül, azt arról tudhatja meg egészen biztosan, hogy elkezd változni. Az az ember, aki nem változik, aznak szabad föltenni a kérdést, hogy valójában én tényleg találkoztam-e az Istennel. Minden kapcsolatban így van ez, az emberi kapcsolatainkban is. Fontos momentum, hogy ebben a változásban Isten sokkal fontosabb lesz az illető számára, mint maga az, aki által közvetítődött. Fülöp már nincs jelen, mindkettőjük számára mégis ez a történet tovább élő valóság. Az etióp miniszter örül, ezt olvassuk a 39. versben, majd a következőben annak lehetünk szemtanúi, hogy Fülöp maga is megerősödik. Tovább szolgál, erővel és hatalommal, azzal az erővel és hatalommal, ami nem olyan, mint az írástudóké és a farizeusoké, maga Jézus szólal meg az ő szavaiban. Valahogy hatással lett. Mert az ige ilyen. Az ige szó egyébként nem a nép, vagy a nyelvtani kifejezésből ered, ezt tudjuk jól, az igéz hosszú ível írt, vagy régi nyelvben hosszú ível írt igéz szónak a gyöke, az erővel, hatalommal mondott szó. Az ige, amikor megjelenik, amikor megszólal, megragad bennünket. Ott valami történik, valami akció van, cselekvés van, az ember egy sodrásba kerül, egy erőtérbe, amit talán magyarázni sem tud, hétköznapi dolgok lesznek számára hirtelen fontossá, újszerű világosság gyullad, és egészen meglepő módon aktualizálódik valami, egy évezredes mondat, egy különös történet, az ember olykor úgy érzi, mintha rólam lenne szó. Ilyen volt ennek az etióp pénzügyminiszternek is a története, és Fülöp is ezt élte meg. Valami történik itt. Valami olyan dolog, ami rajtunk kívül áll, és mi is benne vagyunk. Megragad bennünket, sodor és visz, és a saját életünknek lesz a része. Különös titok és különös csoda, amikor a keresztény ember ezt a valóságot átélhet. Mert a valódi cél nem az volt, hogy a kettőjük kapcsolata erősödjön. Fülöpnek nem az volt a valódi célja, hogy ő most itt kimagaslodjon, hogy végre magáról beszélhessen. Nem az volt az ő célja, hogy valami olyan dolog legyen, amiről majd jól emlékeznek sokáig, hogy valami protekciót szerezzen, mégis egy külföldi pénzügyminiszter azért egy nagyon jó kapcsolat, ha sikerül vele névjegykártyát cserélni. Nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy volt egy konkrét küldetése, valaki elhívta és küldte őt, és ahogyan az etióp pénzügyminiszter a királynét, Fülöp pedig magát az urat képviselte. A szolgálat Isten embere számára sohasem eszköz, soha nem cél, hanem eszköz. Eszköz arra, hogy Isten képviseljük, hogy Isten valósága, ha lehet általunk is, még megfoghatóbbá válik. Fülöp célja az volt, hogy érthetőbbé tegyen valamit ennek az embernek a számára, és hogy milyen eredménye lett ennek a kapcsolatnak, hogy közelebb került az élő Istenhez. Kettőjük kapcsolatának egészen kézzelfogható jele a hitvallás volt. Ha megnézzük itt az utolsó verseket, a 36-37. Verset, ez az ember hitvallást tesz. Mi kell ehhez? Két dolog egészen biztosan, hit, és annak a készsége, hogy ezt fölvállaljuk mások előtt. Ebből bármelyik hiányzik, ott nem lett teljes a szolgálat. Ez a hitvallás maga az, ami valójában kézzelfogható eredmény. Ha van hit, és valaki ezt föl tudja vállalni, bátran kiáll és elmondja magáét, azt gondolom, hogy az az, ami igazából hiteles és valódi bizonyságtétel. A hitvallás pedig, ha valódi, mindig közös. Mindig egy közösséget köt össze. Az a hitvallás, ami megalapozott, hiteles, aminek az alapja igei, az valamennyiünket összeköt. Ha elkezdenénk most azon gondolkodni, hogy ki mit gondol az Istenről, hogyan látod te meg te is? Mit gondolsz arról, hogy Isten hogyan néz ki? Van-e arca? Megkérdeznénk téged, hogy vajon mi lesz az örök életben? hogyan képzeled el? Vagy mondjuk téged arról, hogy a megtérés milyen? Kimondható megtértnek és ki nem? És ilyen kérdéseket föltennénk egymásnak, hihetetlen sokféle dolgot gondolnánk, ezek egy jelentős része ellentétes is lenne. De amikor hitvallást teszünk, amikor egy közös alapra jutunk, konszenzusra jutunk, azaz közös észlelésre jutunk, ahogyan közösen észleljük az Isten, az egy közös alapot jel. Amikor ez az etióp pénzügyminiszter hitvallást tesz, akkor valami olyan csoda történik, hogy a távoli kultúrájú ember, aki nem sokára végleg elhagyja ennek az országnak a határait, egy olyan hatalmas közösségnek lehet a tagja, amely gyakorlatilag a mi kultúránkban már az egész világot átszövi. Ez a hitvallás valódi és hiteles, valami olyan töbletet kapsz, amit senki más nem tud biztosítani. Legyél olyan ember, mint ez az etióp főember, aki számára nem volt lehetőség a családi életre, vagy akár olyan, aki körül nagyon sokan vannak, lehet, hogy éppen azt éred meg, hogy ebben a nyüzsgő tömegben mégis magányos vagy, nem tudom, de mégis a te számodra is, ha van hited, és ezt fölvállod mások előtt, és ez hiteles és megalapozott, van egy óriási családod, ahol rengeteg testvéred van. Olyanok, mint te. Botladozva, szeretve, szeretetre vágyva, tele tervekkel, vágyakkal, sok mindennel, ami ellenkezik azzal, amit az Isten akar, meg rengeteg értékkel, rengeteg szolgálattal, törekvéssel, szép történetekkel, ilyen színesen, ahogyan mi is itt. Olyan nagy ajándék, mikor ez a csoport elkezd közösségét formálódni, elkezdjük fölismerni azt a valóságot, amely igazán összeköt bennünket, és összetartozónak mondjuk magunkat. A keresztény szolgálat sohasem önmagában látja az embert, hanem abban a közösségben, amelyre Isten helyezte. Valójában így hív bennünket az Isten a szolgálatra. És így vár bennünket abban az irányban, azon az úton, a mi saját gázai útunkon, amely a te számodra is el van készítve. A gázai út nem jön közelebb hozzád, nem is távolodik, áll, és vár, hogy rálépjél, talán porosan, delegációk jönnek, mennek, neked meg ki kell választani azt az egy embert, akiért erre az útra kellett indulni. Olyan jó volna, hogyha ezen a mai estén legalább egyel többen lennénk, akik majd elindulunk a gázai út felé, és keressük a saját pénzügyminiszterünket, ki a parlamentben, ki a lakóháza környékén, aki meg kell szólítanunk, akinek föl kell tenni az ő kérdését, nekünk, és talán csöndben, lelki kukaként végighallgatva tanulja lenni annak a csodának, ahogy egy távoli ember itt vallást tesz.
Imádkozzunk! Drága Újra Jézus, köszönjük neked, hogy hasonlíthatunk fölöfre, hogy te mindnyájunkat hívsz, te mindnyájunknak előre elkészített és személyes üzenetet adsz. Úgy Jézus, az, hogy mi meg tudjuk érteni a mi feladatunkat, hogy azt be tudjuk tölteni életünkben, hogy megtaláljuk annak a értelmét. Jézus, ahogy Fülöpöt is vezetted, úgy kérünk téged, hogy minket is vezess, és adj nekünk látószemeket. Úr Jézus, ebben a közösségben is kérünk téged, hogy meg tudjunk egymás előtt nyílni, hogy elmerjük mondani másnak a mi első dolgainkat, hogy meg tudjuk hallgatni a másikat türelmesen és megértően. Jézus, imádkozunk ezért a gyülekezetért és a presbiter szolgálatokért. Úr Jézus, kérünk téged, te vezess minket. Te fia nevében kérjük.
Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy te lelked most is itt volt közöttünk, és megnyitotta a 2000 éves szavakat, érthetővé és gyakorlativá tette azokat a mi számunkra. Köszönjük azt, hogy a Biblia szereplői olyanok, mint mi, hogy ugyanolyan helyzetekbe, ugyanolyan feladatok elé állítod őket, mint amilyenekben mi magunk is kerülhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy minket is vezérelsz különböző utakra, kiket forgalmasabbakra, kiket kevésbé arra. Köszönjük azt, hogy mindannyian beállhatunk ebbe a szolgálatba, vagy hivatalosan, vagy kevésbé hivatalosan. Hálát adunk azért, hogy Krisztus követőjének lenni, a te követődnek lenni nem passzivitást, hanem aktív cselekvő hitet jelent. Így adunk hálát azért, hogy a gyülekezet tagjaiként, élő tagokként lehetünk jelen a te egyházadban. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy újra presbitériumunk lehet. Hálát adunk azokért, akik eddig szolgáltak, és hálát adunk azokért is, akik újonnan vállalják ezt a terhet. Urunk, kérünk, hogy gyülekezet tagjaiként imádságban és szeretetben hordozzuk őket, és mi magunk is vegyünk részt az ő szolgálatukban. És Urunk, kérünk, hogy merjünk és tudjunk nem presbiterként is szolgálni, hogy vegyük észre a mi feladatunkot, ahogyan Fülöp is merte észrevenni az övét. Urunk, hálát adunk minden olyan dologért, amikor célba érünk, amikor végre tudjuk hajtani mindazt, amiért küldtél bennünket. És Urunk, köszönjük azt is, hogy te erőt adsz minden helyzetben. Erőt adsz most a vizsgaidőszak kezdetén, erőt adsz ahhoz, hogy véghez vigyük mindazt, amit tanultunk, hogy számot adjunk ezekről a dolgokról. Kérünk, hogy adj erőt a vizsgákhoz, a számunkérésekhez, adj erőt a mindennapokhoz. És legfőképpen ahhoz adj erőt nekünk, hogy a mindennapokban is úgy tudjunk élni, hogy egyértelmű legyen a világ számára, hogy te követőd vagyunk, Krisztusunk, Mesterünk. Ehhez kérünk, kérjük a te szent lelked irányítását, és halló fület ahhoz, hogy megértsük, amit akar a lélek. És Urunk, hálát adunk azért, azokért, akik talán mostanában jutnak hithere. Hálát adunk a megkeresztelt kisgyermekért, és hálát adunk azért, hogy a jövő héten ketten tesznek konfirmációs fogadalmat majd a gyülekezetünkben. És Urunk, hálát adunk azokért, akik a hétvége folyamán evangélizáltak Debrecen környékén. És Urunk, rengeteg mindenért lenne módunk és helyünk hálát adni. Kérünk, hogy soha ne feledkezzünk el erről, és soha ne fáradjunk bele a hálaadásba. És végezetül könyörgünk egyetemi gyülekezetekért, a testvérgyülekezeteinkért. Add, hogy ott is minden héten szólhasson a te ígéd, minden héten összegyűlhessenek a fiatalok te szent ígéd körül. És most végezetül kérünk, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat is. A Szent Lélek nevében kérünk. Ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a bennünk vétkezőknek. És ne minket kísértésben, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.